A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az energiabiztonság, az energiatakarékosság egyre inkább meghatározzák mindennapjainkat, hiszen a világban zajló háborúk sokszor ki nem mondott célja éppen az energiaforrások fölötti uralom megszerzése. Tény, hogy a föld erőforrásai végesek, ezért illő lenne takarékoskodni az energiával. Március 6-a az energiatakarékosság világnapja. Ezen a napon hangsúlyozottan kívánják felhívni a figyelmet a környezettudatos energiafelhasználásra és a megújuló források fontosságára. A kezdeményezés célja a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása, a pazarlás csökkentése és a fenntartható jövő elősegítése a hétköznapi cselekvéseken keresztül. Mai meghívottam a fenntartható fejlődés főosztály vezetője, Borbély László államtanácsos. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Sajnos egyre gyakrabban kell megkérdezzük, vagy feltegyük azt a kérdést magunknak is, és másoknak is, hogy hogyan befolyásolják a világban zajló háborúk az energiaárakat. Ezt most már néhány napja érezzük a bőrünkön is.
Hát természetesen befolyásolják. Épp most beszéltem valakivel, akinek a lánya Tájföldön van, és tudja, hogy mi a helyzet ott, és ott már bevezetnek bizonyos megszorító intézkedéseket az üzemanyagokkal kapcsolatban, tehát óriási sokok vannak a benzinkutaknál, hiszen onnan, ahonnan kapták eddig, nyilvánvaló az a része a világnak még több kőolajat kapott Iránból, és ugye más országokból, ahonnan most tudjuk, hogy az Ormuz szoroson keresztül nem nagyon lehet szállítani. Tehát gyakorlatilag ez egy krízis világszinten, és meg kell mondjam, hogy itt Románia hál' Istennek azért jobban áll, mint sok más ország, hiszen itt egy harmadát körülbelül a kőolajnak és az üzemanyagoknak hozzuk máshonnan, a többit azt el tudja látni magát. Tehát itt újra néztem, hogy mi volt például 2022-ben, mikor ugye beindult a háború Ukrajnába, hát bizony akkor majdnem elérte a 10 lejt. Bizony. A benzin ága, már elfelejtették egyesek, majdnem elérte a 10 lejt, és volt egy olyan 1-2 hónap, amikor tényleg komoly problémák vannak. Na most itt ugye beszélgetek én időnként különböző cégek képviselőivel, hiszen van nekik egy szakmai szervezetük, és érdekel a véleményük. Most például azt mondják, ha erről beszélünk, ugye a kőolajról, az üzemanyag ellátásról, amely befolyásol mindent, mert hogyha nőnek az ágak az üzemanyagnál, benzinnél, motorinánál, akkor nőnek az ágak mindenhol. Tehát ez egyértelmű. És nem feltétlenül azért, mert összefognak, és ilyen kartelszerűen növelik az ágakat, hanem mert ez a tény, máshonnan kell hozzá, ők is beszűkülnek a források, és emiatt. És ők azt mondják, hogy ebben a pillanatban több mint fele, tehát 53-55% a különböző adók és illetékek az üzemanyagnál. És ők javasolják, hogy a jövedéki adót csökkentse az állam. Tehát itt meg kell nézni, jobban megéri szerintem most, és ezen tárgyalnak a kollégák a kormányon, látjuk, hogy a tegnap is volt kormányülés, és tárgyaltak ezekről a dolgokról, hál' Istennek. Egyrészt ugye, hogy ez az ársapka, ami van, tehát, hogy maximálják az árat, és ezt elhalasztották a liberalizálást még egy évig, ez működik, ez jó. Bár ennek is vannak bizonyos visszaütői, tehát időnként ez is befolyásol más folyamatokat, de itt most igen, a kérdésre válaszolva természetesen, hogy ez befolyásolja, és én most mindjárt 16 éve foglalkozom behatóbban a fenntartható fejlődéssel. És nagyon egyszerű az én következtetésem, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés. Egyensúlyt. Tehát egyensúlyt egyrészt a versenyképesség, a szociális kérdések és a természetvédelem és minden, ami ehhez tartozik, például a megújuló energiák, és egy olyan vízió, egy olyan stratégia, amely ne fél évre, ne egy évre legyen, és akkor nem veszünk fel a nyakoló nélkül, nem tudom mennyi hitelt, ugye, és eladósítjuk az államot, ugye, ahogy tették Romániában sajnos körülbelül, hát sok évig, de az utóbbi 3 év az látványos volt. Egyszerűen nem engedem meg, tehát nem engedem meg az államnak, és húzzák a vészféket mindig azok a szakmai intézmények, amelyek ellenőrzik ezt. Tehát nem igaz, hogy nem szóltak, nem igaz, hogy mi is nem szólunk, hogy vigyázzatok a költségvetést is, ugye papíron 5-6 évre tervezik, na, ami a realitást illeti, az teljesen más időnként. Tehát, hogy máról hónapra most csak egy lyukat tömjünk be, és akkor majd meglátjuk, mi lesz, nem beszélve a kampányokról, amikor tudjuk, hogy mi történik. Tehát ez egy komplex folyamat, és végül egy mentalitást jelent, ami sajnos, és látjuk azért, ugye, ha körülnézünk, akkor az Amerikai Egyesült Államok és mások is, de a legmarkánsabban Amerikai Egyesült Államok elnöke mond érdekes dolgokat erről, ugye, hogy vissza a fosszilis, hogy nem érdekel már a megújuló energia, és a lényeg csak az, hogy legyen profit, hogy menjen a gazdaság, és akkor minden meg van oldva. Tehát ez egyáltalán nem így van, egyáltalán lehet nagyobb a profit, lehet, hogy egy évig, két évig még jobban élnek az állampolgárok is az illető államok, főleg ha az Amerikai Egyesült Államokról van szó, amikor mondhatja az elnök, és nincsenek következményei, hogy na, akkor megsértődtem Spanyolországon, mert nem engedik be az amerikai hadsereget, ugye, hogy most legyen ott bázisa, 15% adót, és nem 10, 15, na 10, 15, nem is tudjuk, hogy most 15 vagy 10%. Tehát ez nem így kéne működjön, és azért jött létre az ENSZ, akárhogy legyintenek, sajnos igen, tehát mivel ott konszenzussal hozzák a döntést, ugye a biztonsági tanácsban, persze mindenki valaki megtorpedozza a döntéseket, de azért jött létre az ENSZ 1947-ben. Azért jöttek létre nemzetközi szervezetek, ahonnan most lép ki, nem tudom hányból az Egyesült Államok, hogy meghallgassuk egymást, hogy kisebb és nagyobb országoknak legyen szavuk, és utána persze döntést hozunk legtöbbször konszenzuálisan. És én voltam 2011-ben egy fenntartható fejlődési, az ENSZ bizottságnak voltam az elnöke, mint akkor környezetvédelmi miniszter, volt egy ilyen esély az életemben, és láttam, hogy mit jelent az, hogy 193 ország, persze technikai nyilatkozatok voltak, de meghallgatják egymást, különböző érdekek vannak, és végül 2 év tárgyalás után 5 nagyon komoly ilyen nyilatkozatot fogadott el konszenzussal az ENSZ. Tehát ez szerintem, ez lenne a normális, de hát körülnézünk és látjuk, hogy sajnos nem így történik sokszor.
Igen, lehet ekkora fogyasztást biztosítani fosszilis energiaforrások nélkül? Ez is kérdés időnként, hiszen látjuk, hogy az Európai Unió is ezt a bizonyos zöld átállást azért nem készítette elő kellőképpen. Igaz, hogy voltak azért előre nem látott események, történések Európában és a nagyvilágban, de lehetséges fosszilis energiaforrások nélkül?
Emlékszem 2011-ben, mikor Koni Hedegaard, akkor ő volt az Európai Uniós biztos környezetvédelmből, és futott utánunk a folyoson utánam, és a lengyel miniszter után, hogy győzzön meg, hogy egyezzünk bele, hogy 30%-kal csökkentsük a kibocsátást 2030-ig. Na most ott vagyunk, hogy őt, és akkor elfogadtuk a 30%-t, de nagyon nehezen, hiszen megvoltak a statisztikák, megvoltak a háttéranyagok, amelyek azt mondták, hogy Románia nagyon nehezen tud annyit csökkenteni, hiszen itt azért tudjuk, hogy a fosszilis tüzelőanyag az még elég hangsúlyosan megjelenik most is, bár persze bezártak több ilyen pontot, de a lényeg az, hogy igen, ez igaz, hogy az Európai Unió nagyon előre futott. Tehát ilyenkor láttam, mikor úgy bemelegednek, és akkor, na igen, hogy ne, na még többet, na még egymást licitálják, és nem létezik mindig egy olyan hatástanulmány, amely a többi okokat megvizsgálja, és pont ezért jött a Draghi jelentés, amely azt mondta, hogy hoppa, itt előre mehet az Európai Unió, de nem csak mi vagyunk a világon, 20-23%, ugye, amit mi termelünk, és ha a többiek nem csinálják azt, amit az Európai Unió, már pedig nem csinálják nagyon sok nagy állam, ugye tudjuk, akkor elveszíti a versenyképességét az Európai Unió, hiszen rövid távon az biztos, hogy drágább, hogyha különböző ilyen, ha bezársz egyrészt, ugye a fosszilist, ami azért olcsóbb, hát azért is létezik ez még. Tehát itt is egy egyensúly kell. És én figyelem, ugye Romániában van ez a egy ilyen attitűd, hogy mi olyan jó fiúk vagyunk az Európai Uniónál. Nem is szólunk nagyon bele, tehát mikor tárgyalják ott, akkor nekem másfél éven betellett a lengyel kollégával együtt, hogy vegyenek minket figyelembe. Megtorpedoztunk, ez így van, most már elmondhatom, nem, hogy megtorpedoztunk, hanem nem egyeztünk bele néhány, mert ott konszenzuálisan hozzák a döntést a miniszterek tanácsába. Hol ő volt a bad guy, hol én voltam a bad guy. Addig, amíg rájöttek, hogy meg kell hívjanak, mert addig volt egy szűk kör, jöttek, na fogadjátok el. És mivel mi voltunk a törpék közül a nagyobbak, lengyelek és mi, ugye a volt szocialista tábor, a többiek tudták, hogy ha mi azt mondtuk, hogy igen, akkor a többi volt szocialista jött és elfogadta azt, amit mi mondtunk. Tehát nagyon előre ment az Európai Unió. Németország és Lengyelország, akik a legnagyobbak a fosszilisba Románián kívül, bizony, 2042, 2035 a bezárást illető. Mi 2026, 2030-ig, és most én úgy látom, hogy azért tárgyalja, én nem azt mondom, tehát még könnyedetően miniszter is voltam, tehát Isten őriz, hogy én most védjem a fosszilis, ugye ezeket a központokat, tehát itt egyszerűen nem erről van szó, hogy ne legyenek megújuló energiák, de itt is kell legyen egy egyensúly, egy átmenet. És lám, Németországban például egy vagy két ilyen központot, egy ilyen fosszilis tüzelőanyaggal működő energiaközpontot újraindítottak, tehát, és most nagyon nagy vita van, hogy azért nem kellett volna bizony bezárni minden nukleáris alapon működő, ami egy tiszta energia különben, csak tudjuk, hogy mik voltak Csernobil és Fukushima, úgyhogy ez a veszély áll fenn a nukleáris erőműveknél.
Mai meghívottam a Fenntartható Fejlődés főosztály vezetője Borbé László államtanácsos, március 6-a az Energia Takarékosság Világnapja. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, a fosszilis üzemanyagok kiváltására egyik járható út az épülettetőkre szerelhető napelemek. Többen azt fájlalják, hogy a közösbe beadott mennyiségtől függetlenül fizetnek áramszámlát, akkor a befektetett kiadás mikor térül meg nekik, Ilona Zsanett írja. Ugye ez is egy olyan történet, amely sokak véleménye szerint, és sajnos ezt mutatják a tények, nem volt kellőképpen előkészítve a Romániában.
Mint sajnos nem egyedi ez a kontextus. Igen, tehát most ezt még ugye én indítottam be, tehát ez beindult ugye a környezetelmi alapon keresztül, a Zöldház program 2010-ben, 2011-ben indult be, támogattuk már akkor, és emlékszem, hogy 40 ezer családnál bevezettünk két év alatt, mert nagyon nagy volt az érdeklődés, és ez nagyon jó, hogy az állampolgárok rájöttek, hogy akkor milyen jó az, hogy, és hát meggyőztük őket, 300 000 van most. Hát, tehát 300 000 éltek ezzel a lehetőséggel, most fizikai személyekről beszélek, persze jogi személyek is, vállalatok, stb., de a legtöbb fizikai személy, így van, tehát ők az az úgynevezett posszumer, tehát aki ezt használja az ilyen típusú, és bead a közösbe, és akkor neki vagy kéne csökkentség, kifizessék, stb., tehát hogy egyszerűen aki feltett magának egy nagyobb kapacitású, az olyan, hogy még ő kell kapjon pénzt, nem hogy fizessen az áramért. Tehát igen, ez... Én beszéltem néhányszor az illető ügynökséggel is, megvan ennek a törvényi háttere, de mivel úgy látom, hogy mikor az állam kell fizessen, ugye az állampolgároknak vagy a másra, ugyanúgy, ahogy van ez az ársapka, és kéne fizessenek a szállítóknak, ugye, akkor azt jelenti, hogy fél év múlva 9 hónap múlva időnként fizet, mert nincs pénz a költségvetésbe. Tehát ez egy probléma most is. Most nem tudom napra készen, hogy hogy áll ez, meg kell kérdezem az illető ügynökséget, hogy hogyan fogják, de ezt meg kell oldani. Ezt meg kell oldani, ezt a kérdést, hiszen azért fektettek be az emberek, hogy utána legyen könnyebb nekik.
Egy hallgatót köszöntök a telefonnalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János vagyok, üdvözlöm a kedves megkívánok.
Jó napot kívánok!
Hát, ön beszélt az előbb a háborúkról. Valóban így van. Mert van az operenciás tengeren túl egy állam, amelyik a föld lakosságának a 6,5%-a körüli van. Ellenben a föld nyersanyag, tehát energia és nyersanyag készletének 35%-át használta fel, és még szeretné felhasználni továbbra is, és lényegében ez áll a háborúknak a háta meget, amit ők indítanak. Ellenben van egy, hogy is hívják, a történelem azt nem lehet meghágni, ahogy szokták mondani, mert minden birodalomnak van egy felfutási ideje, és minden birodalom aztán eljön az idő, amikor megbuknak. Ez a Kondratyev nevezetű effektus, ezt ők se fogják elkerülni. Valóban itt nálunk is, hát nem, hogy nem voltak figyelemmel, hát meg se gondolkoztak azon, hogy a lakosságot itt a nagy zöldítéssel, méregzöldítéssel a energia hiányba fogjuk zavarni. Tehát beszélek arról, hogy más államokban olyan 200 és 250 kilowatt között volt az, amit el lehetett használni egy tisztességesebb áron, azon fejükben ugye többet kell fizetni. Nálunk pedig le 100 kilowattba. Tehát mi különbek vagyunk, mit tudom én kinél, és nálunk itt 100 kilowatt az elég. Ez jelenti az energia szegénységet. Hogy a lakosság nem meri, a kisebb fizetése nem merik a berendezéseket használni, mert hát ne haladjuk meg a 100
kilowattot. Igen, mi a kérdése, azt mondjam?
Én a kérdésem az, hogy hát ez nem is fog változni. Ez nem is fog változni, mert nem úgy néz ki a helyzet, hanem ez a nagyhatalom továbbra is háborúkat fog indítani, lásd Venezuela, lásd Irán, különböző pretextus. De lényegében az egésznek a hátterek között megett a kőolaj és a földgázá. Tehát ne is várjunk mi a nagyoktól sok jót, mert sajnos nem fogunk. És Németországnak pedig lenne az zöldítés, látjuk hova vezetett. A német ipar lefeküdt. Megszűnt szinte.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta. Ugye itt az a kérdés, amit ön is említett, és a hallgató is, hogy egyensúlyról beszélt. Hogy lehet, vagy lehet-e egyáltalán egyensúlyba helyezni ilyen szempontból a világot? Sikerül-e valaha legyőzniük a környezetvédelmi szempontoknak a gazdasági érdekeket? Hiszen itt nagyon leegyszerűsítve erről van szó. Ahogy ön is
egyelőre
mondta,
nem, fejlődés, és rossz felé haladunk, különben apropó, hogy háborúk, én egyértelműen nagy pacifista vagyok, tehát én egy dollárt vagy egy lejt nem adnék fegyverkezésre, az az igazság. Tudnék, mi történik ezekkel a fegyverekkel? Vagy használják őket, s látjuk, hogy azért használják őket, és akkor Isten őriz, mert naponta több ezer ember hal meg, ugye? És látjuk ennek az eredményét, vagy ha nem használod, akkor 5 vagy 10 év múlva az ócskavasra teszed, mert már jönnek sokkal fejlettebb fegyverek. akik ebből profitálnak, azok a fegyvergyártók, egyértelmű. És mivel ez egy nagyon kemény és óriási ipar, ez, ahogy Schweik mondta, hogy ne lőjenek, itt emberek vannak. Nem látják, hogy itt emberek vannak, ne lőjenek. Sajnos nem jó felé megy, és ez, ami most történt, persze szerintem azért valamit kellett csinálni Iránnal, mert azért arról nem beszélnek, csak úgy időnként elmondják, az a legszörnyűbb dolog, hogy ott éveken át több ezer embert öltek meg. Most, mióta tüntetések indultak be, és bátorították őket, na menjetek ki az utcára, mert lesz rendszerváltás. 36 ezer embert öltek meg. 2 hónap alatt. Hát az egy szörnyű dolog. Az egy szörnyű dolog. Erről azért többet kéne beszélni, és persze azért kéne egy rendszerváltás, hogy legyen béke Iránba. Nagyon nehéz, mert ugye tudjuk a fanatizmust és más dolgokat, hogy most nem tudják, hogy kit kéne oda tenni, például Venezuelában könnyebb volt, mert ugye ott meg is volt beszélve, úgy néz ki a háttérben ott másokkal, tehát segítettek, itt Iránban sokkal komplikáltabb, és akkor az oroszok azt mondják, na hát akkor itt is háború, hát miért álljunk le, hogyha ott is háború van. Tehát ez, én egyelőre szkeptikus vagyok, hogy itt világbéke lesz, és nem tanulunk a történelemből. Hát nézzük meg, mi volt Afganisztánban. 20 év után, miután, orosz után az amerikai, 3 hét alatt a talibánok átvették a hatalmat, miután kivonultak az amely. Nézzük meg Irakot, stb. Nézzük meg az arab tavaszt. Tehát sajnos itt sokkal komplexebb ez a kérdéskör, és itt mit lehetne csinálni? Tehát Románia nincs olyan rossz helyzetben. Tehát nincs olyan rossz helyzetben. Ha energiáról beszélünk, nincs olyan rossz helyzetben. Na de ha olyan a menedzsment, mint kérdeztem valakitől ezelőtt néhány évvel, mondja meg nekem, hogy hogy jut csőd közelbe a hidroelektrika. Mikor folyik a víz, termeli az energiát, és azt eladja. Hogy tud csőd közelbe? Úgy, hogy tragikus menedzsment, rossz menedzsment, mit például milyen szerződések, ugye? És oda vitték, hogy majdnem csődbe jutott a legerősebb cég, hát most ugye ott vannak a tőzsdén, és most hál' Istennek jobban mennek. Tehát Románia, hogyha egy kicsit jobban megszerveznénk magukat, és ezt próbáljuk mi a fenntartható fejlődési főigazgatóságon keresztül 8 éve mondani, hogy van egy stratégiánk, van egy cselekvési tervünk, most újra gondoljuk a stratégiát, de ha a politikusok nem veszik komolyabban ezeket a háttéranyagokat, ezeket az ajánlásokat, ami egyrészt kell makró gazdasági legyen, másrészt technikai, például ezért 2 évvel apropó üzemanyagok, hogy mikor a gyűléseken ugye van ez a klímaváltozási bizottság, ott vagyunk mi is, és úgy néznek rám a kollégák, és akkor tudom, hogy valamivel megint meg akarnak bízni. De ez büszkeséggel mondom, mert 8 év alatt bebizonyítottuk, hogy ha valamit átvesz, koordinál a főosztály, akkor csak lesz valami belőle. 2,5 évig veszekedett a szállítási minisztérium, az energiaipari minisztérium, az alternatív üzemanyagok kérdésében, ami kéne legyen már réges stratégia. Itt benne van hidrogén, cseppfolyósgáz, villanyautók, minden, ami biomassa, biometán. 1 év alatt tető alá hoztuk. Most 2 hete fogadta el a kormány, és a stratégiát el fogjuk fogadtatni egy pár hónapon belül, mert ott kell egy hatástanulmányt csinálni. Na de utána, hogy mi történik, ha én úgymond, nem hogy én, hogy mi ilyen ügyesek vagyunk, csak egy asztalhoz ültettünk mindenkit, ez az energiahatóság, az ANRE, azok, akik a beszállítók, hiszen meghirdettek itt néhány közbeszerzést, például 13 ezer töltőállomásra, és rájöttek, hogy nem beszéltek azokkal, akik a töltőállomáshoz kellene hozzák az áramot, mert itt magas feszültség, nem magas feszültség, hanem ez külön kell odahozni az áramot. És meghiúsult a licit, a közbeszerzés. Hidrogénnel akarták, volt pénz a újjáépítés alapból, hogy meg volt hirdetve, hogy indítsanak be néhány ilyen töltőállomásnál, indítsanak be, hogy hidrogénnel is lehessen, mert ez most is Nyugat-Európában már vannak, nem tudom hány ország, hogy van töltőállomás, és minden hidrogénnel működnek autók. Egy külön téma, de nem megyünk bele ebbe, mert nincs időnk. És nem voltak tisztázva a standardok, hogy mit kéne csinálni, mert ugye itt ez... Tehát ezek a dolgok, hiába van neked egy stratégiát, hiába van egy elképzelésed, hogyha utána nem mész deep, ugye, oda, ahol technikailag elő kell készíteni, látjuk itt Marosvásárhelyen is, hogy hiába volt meg a terv, most hál' Istennek reméljük, hogy befejezik ugye ezeket a buszmegállókat, no, és el kellett bizony hozni az áramot, hiába volt meg a buszmegálló már egy másfél éve, amíg nem hozták az áramot, amíg nem, most hál' Istennek befejezik. Tehát itt kell legyen egy víziót, kell legyen szervezés, és kell legyen egy partnerség azokkal a intézményekkel, vagy szolgáltatókkal, akik tudják ma is, holnap is, holnap után is, hogy mit kéne csinálni.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánom.
Jó napot kívánok, Árpád vagyok, és az a véleményem van, engedjék meg, hogy gondolom, hogy sokunknak a nevében mondhatom, nálunk ebbe az országba és ezen belül az erdélyi magyar társadalomba olyan ellentmondásoságok vannak, amiről soha senki nem beszél, bár így kellene szerintem elkezdeni, mert itt vannak a problémának a gyökerei. Tehát elméletileg minden szép és jó, és jogszabályok, és mindig ott vagyunk, döntést hozunk, megfelel, a kivitelezés aztán mégsem ugyanaz, ami kellene legyen, elcsúszik mindig valahol valami, és ez nagyon jellemző az RMDS vezetőknek a korábbi nagyágyuk, beleértve Burbi Júlat is a stratégiájába, vagy nem is tudom, hogy pontosan a stratégia hiányába, ami mentén elvitték ezt az egész erdélyi magyar politizálást, mert hogy beszélünk jólétről, és a hétköznapi emberek szintjére ez nem jön le, tehát nem úgy van, akkor óriási különbség van az, amit ők látnak, és az, ami a helyszínen vagy az emberek életében található. Mondanám azt is, hogy ez kicsit, persze az idő meg a helyzet sem engedi meg, hogy mélyebbre ássunk, de el kellene gondolkodni, hogy felnőtt a rendszerváltás után egy új generáció, egy új igényekkel, új szemléletmóddal, és ezt az úgynevezett régi nagyágyuk által elindított stratégiát, vagy stratégia nélküliséget, amit követünk, politizálás, érdekérvényesítés minden szintjén, már elavult. Nem létezik magyar-magyar párbeszéd erdélyi magyar szinten, és nem létezik erdélyi szinten román-magyar párbeszéd, és beszélünk akkor autonómiáról, vagy akármilyen kérdésről. Tehát ne csak most az autonómiában vagyunk bele, vagy az energia, vagy a biztonság kérdésében. Tehát ők, akik ott föl vannak, nem képesek meglátni az emberek problémáját, nem képesek meghallgatni azt, ami a hétköznapi embereknek a ügye, baja, nyűgje, nyomorúsága, akkor fele megette az egészet. Ugye részlettek az a parlamenti szinten az adótörvény módosításban, olyan orbaütéseket kaptunk az önkéntesek, tegyük föl, akiknek tűzoltó autók vannak a tulajdonába, egyesületi tulajdonba, vagy közbirtokossági tulajdonba. Adó alá vagyunk téve, óriási nagy összegekkel. Most ezt honnan gazdálkodjuk ki, hogy csináljuk, mit csináljuk? Tehát ez nem látszik felről a parlamentből, és nem látszik a mikrofon megül, mert ott talán szépen elő lehet adni mindent, és megmagyarázni, és kimagyarázni, de ez köszönöm, viszonyban nincs a valóság.
Jó, köszönjük szépen. No, hát egy kicsit elmentünk a...
Egy része ugye politikum, én azért kell tudja mindenki, hogy 2016 óta így van, a miniszterelnök tanácsadója vagyok azóta, és fenntartható fejlődéssel foglalkozunk. És nem mennék bele, mert így van, jött egy új generáció, most már új generáció van, tehát nem az oka. Köszönöm szépen, hogy ezt mondja a hallgató, ez megtisztelő számomra, hogy nagy ágyuk, de én azóta nincs egy politikai nyilatkozatom, viszont amit és ezt azért nagyon hangsúlyosan elmondom, hogy itt Romániában, ami a fenntartható fejlődést illeti, volt egy stratégia, betették a szertár, betették a fiókba. Nekünk 2018-tól van egy stratégiánk, ami egy jó stratégia, nem Romániában, vagy én Bolbé László mondom, hanem megkaptuk 2021-ben az ENSZ nagy díját, egyetlen egy országnak adják Európában, ahol azt mondták, hogy mi hatékonyan, ez persze nem mindig érződik, és ez a baj, hogy nem, amit el is mondtam. Én nem hiszem, hogy itt lakkoztam a dolgokat, ahogy szokták mondani, sőt, nagyon őszintén mindig elmondom a véleményemet, tehát nem mindig érződik, és ez így van, most ezekkel az adókkal nem megyünk bele, de itt hiba volt, és sokan ott voltak, persze, utána azért az RMDS volt, aki javasolta, hogy egy kicsit csökkentsék, és most csökkentették, de nem megyünk ebbe bele, így van, itt jobban meg kellett volna nézni. De ami a fenntartható fejlődést illeti, 2300 képzett egyetem utáni oktatás keretén belül képzett szakértő van fenntartható fejlődésen most Romániában, amit mi hirdettünk meg, 2300-ból 1600 helyi szinten, most végezték el újjáépítési alapból. Ez fantasztikus dolog. Azért, hogy tudják, hogy mit jelent a fenntartható fejlődés. Azon kívül elindítunk egy olyan platformot most májusban, ahol mindenki mindent megtud, ez egyedülálló Európában a fenntartható fejlődés és mesterséges intelligencia is. Azon kívül vannak törvényszinten ezek az embereink a minisztériumokban, ahol megvan a kapcsolat, most tárgyaljuk újra a stratégiát. Nem igaz, tehát mi meg kell nézni mindig, és ezt azért én nem egyedül, de én vezetem ezt a főigazgatóságot 2017 óta, mi képzeltük el, mi vittük tovább, és 9. miniszterelnöknél vagyok, mindegyik miniszterelnök egyetértett az, hogy menjünk tovább. Tehát azon kívül, hogy a kritikának helye van, és így van, de van, amit tudunk befolyásolni, most az RMDS-re utalok, van, amit nem, vagy megpróbálunk helyre tenni. Én azt hiszem, hogy most ebben a pillanatban Románia okosan kell viselkedjen. Az okos viselkedés az azt jelenti, hogy meg kell nézze, hogy milyen lehetőségek vannak Romániában, hogyan tudja ezt átvészelni minél kevesebb vesztességgel ezt az illető ugye periódust a háborúkkal, stb., és fel kell készüljünk, és ezért mondjuk azt, hogy itt egy kicsit jobban figyelembe kéne vegyük azt, amit mi ajánlunk például a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, ezt az egyensúlyt, és a politikusok értsék meg, hogy jobban oda kell figyeljenek, meg kell hallgassák nyilvánvalóan a véleményeket, és többet kell így van kommunikáljanak az állampolgárok.
Igen, van itt egy fontos kérdés, ha már energiatakarékosságról beszélünk, és még legelső betelefonálónk János említette, hogy mekkora mennyiséget kompenzál az államfogyasztásban, de nem éppen azon van a lényeg, még én is elkaptam, ön ebben élt, ön is egy gyermekkoromban, amikor ugye szabályozták, mennyi villanyáramot fogyaszthatunk. Aztán az az érzésem, hogy egy kicsit átestünk a lónak a túloldalára, hogy azt hiszük, hogy most minden energiaforrás korlátlanul a rendelkezésünkre áll. Én csak ha belegondolok, hogy egy bevásárlóközpont mi energiát elfogyaszt egy nap, vagy egy hónapban, vagy egy év alatt, hát az félelmetes, szóval nem arról szól, és pont ez a nap, hogy egy kicsit fogjuk vissza magunkat a fogyasztással.
Pont egy román matematikus különben, Georgescu Röntgen kitelepedett Amerikába, és 72-ben van 12 kötete, de ő fogalmazta meg, Nobel-díjat kellett volna kapjon, és ezt mondták többen a kortársai közül, ő fogalmazta meg a biogazdaságnak az alapjait, és ő többek között elmondta 72-ben, amikor volt a nagy bom, hogy vigyázzatok, mert jön a fekete leves, hogyha csak arra koncentráltok, hogy fogyasztás, fogyasztás, fogyasztás. De ez el kell induljon az állampolgártól, utána nyilvánvaló a legfontosabb az intézmények, és a tudatosítás, az oktatás, hogy a mentalitás váltás, ahogy mondta a betelefonáló, hogy felnőtt egy új generáció, hiszen a fenntartható fejlődésnek az az alapja, hozzunk döntéseket, hogy az utánunk jövő generáció jobban élje. Na, hogy csináljuk ezt? Ez a nagy kihívás, és én csak azt ajánlom mindenkinek, hogy ott, ahol vagyunk, próbáljunk meg becsületesen végezzük a dolgunkat, próbáljunk meg egy kicsit hozzátenni ahhoz, ami az életünkről szól, és akkor azt mondjuk, mi megtettük mindent. Ez persze érvényes főleg politikusokkal, politikusokat minden 4 évben megválasszák, le lehet váltani őket, de a lényeg az, hogy egy olyan mentalitása legyen itt a romániai állampolgároknak, hogy lehet ezt az országot úgy ugye előre vinni, hogy mindannyian részesei legyünk ennek.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Még egy SMS üzenet itt a végén. Jó napot kívánok, sok egészséget, erőt és bölcsességet kívánok a tisztelt meghívottjának. Ügyesen, okosan alakította a pályáját, és ha nem is olyan látványos a munkássága az utóbbi jó pár évben, biztos vagyok benne, hogy a neve a román történelemben marad, jó értelemben, tisztelettel Csongor írja. Mai meghívottam a Fenntartható Fejlődés főosztály vezetője, Borbély László államtanácsos volt. Én köszönöm szépen, hogy
válaszolt a kérdéseket. Köszönöm szépen, minden jót.